az életre szóló könyvek sorozatban újra egy kiváló műfordítóval találkozhatnak. Milyen meghatározó szerzők és olvasmányélmények bukkannak fel annak az emlékei között, aki évtizedek óta már könyvek között él? Mire emlékszik szívesen? Mit olvas el újra meg újra, és miért? Pék Zoltánnal beszélgetünk most például Paul Austerről, Ray Bradburyről, Vonnegutról és Saramagóról, és ebből az interjúból az is kiderül, mi minden szükséges ahhoz, hogy valaki jó fordítóvá váljon. Én azt gondolnám, hogy az olvasottság alap, innen indulunk tehát most Pék Zoltánnal.
Egyetemen, amikor tanítottam, illetve a GR tanárral tanítottunk, ott évről évre egyre több olyan gyerek akart tanulni műfordítást, vagy legalábbis járt az órára, aki nagyon keveset olvastak. És szerintem fordítani, illetve hát mondjuk műfordítani, azt nem lehet úgy, hogy nem szereted a könyveket. Nagyon sokat kell olvasni, mire az ember szerintem elkezd fordítani, vagy legalábbis szimultán, mert hogy hát már honnan lesz szókincse, honnan lesznek elképzelései a mondatokat, illetően stílust illetően. Nekem szerencsém volt olyan szempontból, hogy bár nem volt otthon annyira nagyon sok könyv, én falun nőttem fel, és azért 70-es évekről beszélünk, tehát ott még könyvtár sem volt. Az iskolában volt egy kis könyvtár, ahol megvoltak a kötelezők, tehát ennyi volt a készlet, nem lehetett könyvet venni a környéken sem, csak amikor nagyobb városba jártunk, tehát hogy ez teljesen más világ volt, de azért voltak otthon könyvek, és az első olvasás élményem, fogalmam sincs, hány éves lehettem, az nagyon megmaradt, ez a Robinson Crusoe volt. Ez egy nehéz könyv. Mondjuk ez nyilván nem a rendes verzió volt, nem ugye ez az ifjúság számára átdolgozott kiadás, tehát ilyen rövidített, de arra határozottan emlékszem, hogy azt olvastam, és hogy így már sötétedett az udvaron, de még mindig olvastam, mert annyira lekötött. Hát nyilván ugye a kaland, meg az egésznek a hangulata. És talán attól kezdve folytatódott ez a szerelendés, mivel idősebb testvérem van, így olyan könyvek voltak a polcon, amik nem feltétlen nekem való voltak, hanem egy kicsit magasabb korosztálynak, aminek viszont én örültem, mert azok jobban érdekeltek, úgyhogy mindig egy kicsit így feljebb olvastam.
Mi nagyon sok science fictionről beszéltünk már az elmúlt években, és én azt gondoltam, hogy nálad ez volt a meghatározó, szóval te voltál az, aki galaktikát olvasott.
Nem is volt galaktikánk szerintem, talán csak középiskolában láttam én azt hiszem galaktikát. Irodalom, meg szép irodalom volt otthon főleg, ami volt szerintem, mert hát nyilván azért volt ilyen kaland is, a Rejtő az például az végig kíséri az életemet. A Piszkos Frednek a második részét azt Kaposváron vettük meg ilyen újságosnál. Azóta is megvan az egyik kedvenc könyvem is tőle, tehát rengetegszer olvastam. Úgyhogy nagyon vegyes volt az alapélményem. Ami kezembe került, tulajdonképpen azt elolvastam, és ezt így nem bánom, mert még akkor is, ha nem értettem, mert nyilván volt sok minden, amit nem érthettem, akkor is adott hozzá valamit a személyiségemhez szerintem, meg hát nyilván a szövegérzék és a szövegismerethez.
Volt olyan helyzet az életedben, egy változás, egy utazás, egy élmény, ami, hogyha eszedbe jut, akkor rögtön húz egy könyvet is?
Amit biztosan tudok, hogy amikor Amerikában voltam ösztöndíjjal, akkor pont Paul Austert fordítottam, a Brooklyni Balgaságokat, az akkor jár neki, azt mondom, hogy talán kéziratból csináltam, nem is tudom, és akkor találkoztam is kint Austerrel, és adott belőle egy példányt, úgyhogy ez ilyen fura érzés, és közben már azt fordítottam a kiadónak, úgyhogy ez az egy nagy élmény volt, tehát az mondjuk azt nem fogom elfelejteni.
De az egy olyan hatás, amire azt mondod, hogy na ez az, ami meghatározó volt, hogy én itt kitartok a műfordítás mellett, vagy ez sose volt kérdés számodra?
Hát az megerősített, de szerintem nem lehet mondani, hogy akkor is ezt csinálom, hogyha itt nyilván azért ez megélhetési kérdés is, tehát azért ebből megélni nem annyira könnyű. Valószínűleg sosem volt az, most sem az, régebben talán kevesebb munka volt, most nagyon sok munka van szerencsére, viszont nagyon sokan is vannak most már, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy azért ez nem egy egyszerű dolog, tehát mondhatnám, hogy ez az élmény ilyen volt, de bizonyos szempontból én nem tudatosan sodrottam erre a pályára, és azóta csinálom.
Azt olvastam egy veled készült interjúban, hogy a nyelv ismerete kezdetétől fordítgattál, szóval hogy neked fontos volt.
Hát igen, de én nagyon későn tanultam meg angolul. Ugye mi orosz tanultunk annak idején nagyon sokáig. Németet tanultam még középiskolában egy pár évig, de azt is elfelejtettem, és ilyen 20 éves körül voltam, amikor elkezdtem tanulni nyelviskolában, tehát én addig csak így magamtól ilyen szótárból ilyen össze-vissza szavakat meg ilyesmit, tehát fogalmam nem volt a nyelvtanról, és akkor úgy gondoltam, hogy na akkor elmegyek egy nyelviskolába, és akkor legalább megtanulom, hogy mit jelent. Én így kezdtem el tanulni, tehát nekem az egyetem az jóval később jött, én addigra már nem tudom hány nyelviskolát megjártam. És akkor úgy voltam vele, hogy na most nem fizetek többet azért, hogy tanítsanak, hanem akkor inkább fizessen nekem az állam, hogy tanulok. Ugye akkor mi volt ösztöndíj, most éppen nem tudom, hogy hogy van. És akkor, mikor az egyetemre jártam, akkor én már mellette fordítgattam.
Hogyha még Pólószerhez visszatérnénk, ugye a listádon ő elég előkelő helyen szerepel. Ugye 5 könyvet kértem tőled, hogy jelöld meg azokat, amelyek fontosak. Mesélnél arról a világról, ami az ő regényeiben meg fog téged?
Én őt nagyon szeretem már, mint Pólószert, és én már találkoztam vele korábban is, Londonban volt felolvasása, hát 2004 körül, és oda kimentem, akkor meg a kiadón keresztül, illetve az ügynökségnek a személyetem talán, és akkor meghívtak, és akkor oda kimentem, és ott találkoztam vele. Az is nagy élmény volt, és akkor, amikor Amerikában voltam, akkor elmentem hozzá, hát meghívott magához, és akkor elmentem hozzá, és az még nagyobb élmény volt. Én arra nem is számítottam őszintén szólva.
A lakására?
Igen, tehát én azt gondoltam, hogy majd beülünk valahova, és ez nekem nagyon nagy élmény lesz, hogy én New Yorkban vagyok, és Pólószerrel kávézok, de nem, mondta, hogy hova kell menni, és akkor elmentem, és akkor megnéztem a lakását, megmutatta a könyveit, megmutatta a saját könyveinek a külföldi kiadásait, ott voltak a magyarok is, ugye, az nagyon aranyos volt, azt nem fogom elfelejteni, hogy nekem az nagy élmény volt, de hát így más szerzőt nem is nagyon tudnék mondani egyébként, akivel így találkoztam, és amúgy, ha az ember akarja, tényleg az internetről mindent meg lehet tudni szinte róla, sőt többet, mint ami kéne, és ez lehet, hogy néha zavaró, tehát én nem vagyok ebben biztos, hogy mindig tudni kell azt, hogy most az tényleg megtörtént-e az életében, amiről beszél, sőt, azt is szokták kérdezni egyébként sokszor, hogy segítenek-e a szerzők, tehát, hogy amit tudom, amit nem értek, akkor lehet írni a szerzőnek, és ilyen nagyon ritkán van, de őszintén szóval fel sem merül bennem. Mert az valahogy azt a hatást kell tenni, hogy nem értek a dologhoz.
Tehát, nem boldogulsz.
Igen.
Miért választottad a New York trilógiát az életműből, ha mindent ismersz tőle?
Igen, hát az volt az első, amit olvastam. Ez még a magyarul olvastam, az első magyar kiadás volt, a Modern zsebkönyvek bejelentnek talán, és hát az nagyon megérintett akkor, tehát ugye kortárs amerikai próza, jó, hát nézzük meg, hogy mi az, és ilyen nagyon különös világa van, mondjuk azt talán a leginkább olyan regénye, ami tényleg a posztmodernre megy rá, tehát igazából ugye a krimi van kifordítva, 3 olyan történet van, ami valahol krimi, de igazából még bűncselekmény sem biztos, hogy történik, csak nyomozás van, és a nyomozás nem is igazán kifelé megy, tehát nem is igazán a világban nyomoz a főhős, ugye a főszereplő, hát ezek nem hősök, a főszereplő, hanem igen önmagában, és ez nekem akkor valahogy nagyon megtetszett, tehát az, hogy valami van emögött az egész valóság mögött, ami több, tehát a világ több, mint amit így látunk, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és ez sok regényét végigkíséri, talán egyre kevésbé egyébként, de akkor ez volt a nagy durranás, és hát ezzel is robbant be ott kint is egyébként az irodalomba, és ez nekem akkor nagyon-nagyon megtetszett, és akkor utána mindent olvastam tőle, ami megjelent magyarul, és amikor már tudtam annyira angolul, akkor angolul is.
Ahogyha a science fictionre gondolok, akkor hát most elkezdtem összeszedni, hogy mennyi mindenről beszéltünk már az elmúlt években. Ugye a Zagavi kiadónál sok munkád adódik, és itt a listában a Ray Bradbury Marsbéli krónikák van, amire, hogyha csak kimondom, szerintem nagyon-nagyon sok mindenkinek megdobban a szíve. Neked az első találkozás milyen volt ezzel a könyvvel, és mennyire volt meghatározó?
Hát ez nagyon. Valószínűleg novellát azt már talán olvastam tőle előtte, nem emlékszem, az biztos, hogy ez is otthon volt, és talán 10-valahány évesen, tehát biztos, hogy középiskola elején olvashattam. És ebbe azt tetszett, hogy nem a technikára megy rá, meg nem a cselekményre megy rá, hanem van ugye itt egy ilyen novella füzér, különálló történetek, amik elképesztő szépen vannak megírva. Tehát bennem a Bradbury mindig az, hogy ilyen gyönyörű, virágos szöveg, tehát mint egy ilyen hínzett faliszőnyek, tehát ilyen nagyon szép, nagyon színes, órákig lehet bogozgatni a különböző szálakat, hogy merre mennek, vagy mindig ez a képzetem Bradbury-ről, és a legjobb művei azok szerintem ilyenek is. Talán még a Fahrenheit az nem, tehát az egy kicsit történetcentrikusabb, de hát abban is vannak gyönyörű részek, de a Marsbéli az abszolút ilyen. Elég rövid novellák, tehát emlékszem, hogy az egyik, amit legjobban szeretek, az pár oldal, amit arról szól, hogy egy fickó jár körbe is, és fákat ültet. Azt mondtam, zöld reggel, vagy ilyesmi a novella címe. Pofon egyszerű történet, és akkor el van keseredve, elalszik, és akkor reggel arra ébredt, hogy kikeltek a növények. Nagyon megindító volt, és ez valahogy nagyon megmaradt az egész könyv. Nagyon nagy ütött, és pláne, hogyha belevesszük, hogy nem is tudom, hány éves az a könyv, tehát szemtán 45-ös körül, tehát még 50 előtt készült, az biztos, úgyhogy elképesztő, hogy mennyire friss maradt a szöveg ma is, és a fordítás is egyébként. Akkor nyilván ezzel még nem foglalkoztam, de később például azért is szerettem Bradbury-t, mert ugye a Gönczápi bácsi is fordított jó pár novellát, és azok nagyon-nagyon szépek.
Az előbb Géher Istvánt említetted, a könyvek között itt szerepel az ő kötete. Miért?
Hát igen, ez a Mesterségünk címe, ez egy ilyen kicsi kötet, a Szép Irodalmi Kiadón jelent meg. Még akkor olvastam, amikor még nem voltam szerintem egyetemen, sőt, biztos, hogy nem. Még csak így kacélkodtam a műfordításra, hogy milyen jó lehet. És ez a könyv, ez tulajdonképpen erről szól, illetve van benne egy ilyen eszi erről is, meg is vannak benne könyvismertetők, aminek egyébként később használt vettem, lektori jelentések, amiket így néha nekem is kellett írni, hát felkértek a gyerek, amikor megbíznak egy általában fordítót, vagy egy külsőst egy kiadónál, hogy olvasson el egy könyvet, és véleményezze, hogy szerinte érdemes-e kiadni. Régebben volt ilyen, most már nem biztos, mert most már sokkal gyorsabban pörög a könyvkiadás. Tehát a G.R. Tanár úr könyve egyrészt ilyen volt, ilyen lektori jelentések olyan könyvekről, amik vagy megjelentek, aztán vagy nem jelentek meg, azt hiszem nagy részében nem. És a végén volt pár eszé-szerűség a műfordításról, a szerkesztésről, és ezt ilyen iszonyú élvezettel olvastam. Hát a nevét ugye akkor már ismertem, mert minden második angolra folytott könyve benne volt, vagy mint fordító, vagy mint szerkesztő, vagy mint ilyen guru. Úgyhogy azt tudtam, hogy ő nagy név, és akkor ezt így olvasgattam, és hát egyébként az írásai stílusa is iszonyú élvezetes, tehát ha valaki így beleolvas ebbe, vagy a Shakespeare olvasókönyvbe, akkor még ha nem is érdekli maga a téma, de az, ahogyan írt, az borzasztó élvezetes. És az a könyv nekem egy ilyen kis biblia volt, így olvasgattam, hogy akkor mit gondol ő a fordításról és szerkesztésről, csak hát persze, mire én oda kerültem, addig már nem egészen így működtek a dolgok, mint ahogy most sem úgy működnek, mint 20 éve.
Épp azt akartam kérdezni, hogy aki ma akar műfordító lenni, én nagyon sok olyan fiatallal találkozom, aki azt mondja, hogy jó, hát jól tudom a nyelvet, akkor én majd jelentkezem egy kiadónál, mert milyen jól le tudnám fordítani ezt a könyvet, de persze arra kevesen gondolnak, hogy ez milyenféle munka. Szóval, hogy ez egy írói tevékenység is tulajdonképpen, nem csak a nyelvet kell birtokolni, hanem az íráskészség sem elhanyagolható. Arra gondoltam, hogy ebből az ő könyvéből a maiak is kapnának iránymutatást?
Hát szerintem olyan szempontból biztos, hogy azért van benne szó a kitartásról, meg a munkáról, és igazából ez az, amit mi annak idején próbáltunk súlykolni a szemináriumban, tehát igen, az egy dolog, hogy valaki megtanulja a nyelvet, vagy akár nagyon jól tudja a nyelvet, mert ugye ez nem feltétel egyébként, hát erről nagyon sok vita van, tehát ebbe bele sem menjünk, de mondjuk, hogy nagyon jól tudja a nyelvet, és hogy fordítani akar, és jelentkezik egy kiadónál, oké, de hogyha nem fordított még sokat. Most ez egy dolog, hogy lefolytott két novellát. Teljesen más, hogyha odaadnak egy könyvet, ami mondjuk 300 oldal, és azt mondják, hogy van rá 3 hónapod. Rengeteg mélypont van, az ember unja, elfárad, és akkor, hogyha mondjuk ezt valaki tényleg hivatásszerűen csinálja, akkor itt évekről beszélünk. Tehát, hogy akkor éveken keresztül minden nap x órát egyedül, mert hát fordítani, ugye ez tényleg az van, hogy az ember ül a gép előtt és tolja, és nem nagyon törődik semmivel. Tehát, hogy ez a része, ez nehéz. Kell hozzá elkötelezettség, na az, hát valószínűleg mint mindenhez, amit az ember komolyan akar csinálni. Ami egyébként a legfontosabb ez a műfordításhoz, az szerintem a nyelvtudáson kívül arra azért lehet segíteni, most már tényleg, hát én is használom az internetet, hát annyi kifejezés van kint is, ugye ilyen frissek, hogy hát azt nem lehet napra késznek lenni. De az olvasás szeretete, azt mondtam abszolút, és tényleg a szöveg szeretete.
Hogyan jött képben nálad a Minden egyes név című regény, Saramago-t? Ugye azt gondoltam, hogy majd itt csak angol nyelvi irodalomról lesz szó. Ezzel hogy találkoztam?
Saramago az egyik nagyon nagy kedvencem. Igazából hát mindent olvastam tőle magyarul, sőt, amikor még nem volt meg magyarul, akkor még angol is. Megvettem párat. Nem rossz fordítás egyébként az angol sem, de a magyar az nagy részt jobb, tehát az gyönyörű fordítások. És nem is az volt szerintem talán az első, de valahogy ez hatott rám legjobban. Amúgy az a fajta próza, amit Saramago ír, aki nem olvasta, annak mondom, hogy szövegleg nincsen tagolva szinte, tehát ilyen hatalmas oldalak vannak. A mondat kezdő nagybetű van kiemelve általában, azon kívül a mondat végén csak vesző van, a párbeszéd sincs kiemelve. Tehát így első látásra ilyen ijesztő, hogy 300-400 oldal, és akkor ilyen tömény szöveg. Viszont emiatt az egésznek van egy ilyen nagyon különös hullámzása. Tényleg olyan olvasni, mintha egy hömpölyögne az ember a vízen. Egyszerűen nagyon nagy élmény, tényleg ezt nem tudom eléggé dicsérni. Név nélkül van a főszereplő, mindenki név nélkül van benne, és mégis képes megírni egy könyvet, hogy egy ilyen középkorú, magányos, irodista emberről szól, aki a reményen túl is megtalálja tulajdonképpen a, hát most mondjam azt, hogy a boldogságot. Tehát ilyen nagyon közhelynek hangzik, de ilyen nagyon-nagyon szép könyv, és ez olvastam jó párszor egyébként már, most nem tudom évek óta nem, de ez azok között a könyvek között van, a nagyon kevés könyvek között, ami valahogy mindig itt motoszkál az agyamban. Tehát ez lenne az, amit én szívesen megírnék például.
Hozzád közel áll ez a fajta váltás, vagy ez a lehetőség egy életben, ami itt ebben a regényben van, hogy van egy ilyen hivatalnok az unalmas kis életével, és aztán történik valami, ami miatt fenekestől fölfordul minden, és elkezd elképesztő kalandokban részt venni. Teljesen más lesz az élet, tehát téged maga ez a helyzet is izgat, vagy a szöveg szépsége?
Alapvetően a szöveg az mindig, de ez szerintem ez egy olyan szituáció, ami mindnyájunk kicsit szívesen nézi. Tehát valószínűleg átélni nem mindenki tudná, én se hiszem, hogy át tudnám így élni, hogy így kifordulnék magamból, de izgalmas belegondolom, hogy mi lenne, hogyha az ember olyan bátor lenne, hogy tényleg meg tudná tenni azt, hogy nem is az, hogy más valakivé válik, hanem tulajdonképpen itt az van, hogy ő magává válik végül a hosszú útkeresés után. Ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem, de egyébként tulajdonképpen szinte bármelyik regényét mondhattam volna, mert mindegyiket nagyon szeretem.
Olyan érdekesen, majdnem azt mondtam, hogy érdekesen illeszkedik ebbe a sorba, de hogy pont az, hogy nem illeszkedik az ötös számú Vágóhíd. Nagyon más műfaj, mint amiről eddig beszéltünk. Vonnegut az milyen?
Igen, hát a Vonnegut az ő is egy örök kedvenc, nagyon régóta. Tényleg most nem azt mondom, hogy mindent végigolvastam, mert azért utóbbi időben sok minden megjelent ilyen fiókból előkerült dolog, de hát a regényeket azokat mind olvastam, és nem is egyszer, és én őt azért szerettem és szeretem, mert ezekben a 200 oldalas regényekben vagy írásokban így megmutatta, hogy tulajdonképpen mi az ember, és ezt olyan humorral mutatja meg. Fekete humornak mondják meg, mindenféle jelzőket lehet rá akasztani, hogy akasztófa humor. De nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nagyon jól ábrázolja szerintem az emberi állapotot, hogy ilyen magasztosan mondjam, és nem is az, hogy cinikusan, de ezzel a félmosollyal inkább így mondom, és iszonyú élvezetes olvasni szerintem a könyveit, nincsenek túlírva, azt mondja el, ami kell. A Vágóhíd azért az egy sötétebb dolog, ugye azért az egy háborús regény alapvetően, amit sikerült neki teljesen kiforgatni, és ilyen időutazós háborús regény lett belőle, amit egyébként már mint a háborús regényt alapvetően nem a szívem közepe, bár sokat olvastam én is, de nem az lenne az első, amit leveszek egy polcról, de itt, ahogy elkezdődik az egész, az nagyon megragadott, és utána azt szerintem mindent így faltam tőle, a macska bölcső, meg. Tehát én nagyon szeretem az ő írásait, és nagyon szerettem volna fordítani, hogyha akkor még megmarad nekem, de hát ugye az már mind le volt fordítva. És egyébként magyarul olvastam a nagy részét, sokszor angolul is olvastam, de magyarul is, mert nagyon, nagyon jó fordítások voltak, nagy részt Borbás Mária néző volt. Ez egy önéletrajzi ihletésű regény, abszolút tehető a második világháborúban, a Vonnegut harc szólt, illetve hát besöröztek és elhozták Európába, és Dresda bombázását átélte, és ez abból született ez a regény, tehát ahogy a pincébe vártak, akkor a németekkel, ahogy találkozott, tehát ilyen hadifogolytábor, tehát az ötös számú Vágóhíd, ez tulajdonképpen ahol fogva tartották őket, annak a neve, és abból indult ki ez az egész, és rendes háborús regényt akart írni, mint a Mesztelenék és Holtak, vagy az ilyen nagy igazi háborús regényt, de aztán annyi próbálkozása volt, hogy nem sikerült neki, és akkor végül így kiforgatta. Ezt egyébként azért tudom, mert később aztán egy életrajzot folytattam róla, ami Vonnegutról szólt. Úgyhogy ez egy ilyen időutazós, ami hülye hangzik, de épp az volt a lényeg, hogy így vissza lehet menni az időben, és hogy mi történik. Tehát nagyon jól ábrázolja az egész folyamatot szerintem, hogy ő hogyan próbálta feldolgozni ezt mondjuk traumát, hogy mondjak élményt, nem tudom, de hát azért az nyilván világháborúról beszélünk, meg halottakról. Ő azért tényleg a közepén volt, és ez a regény, ez egy ilyen rövid bekezdésekben, rövid szakaszokban megírt emléktöredékekből összerakni próbált puzzle-t tulajdonképpen, és megrázó, ugyanakkor nem úgy rázza meg az embert, hogy így a padlóba döngöli, mert van benne ilyen humor valamilyen szinten. Ez egyik legkomolyabb regénye, azt gondolom.
Pék Zoltán kiváló műfordítóval készült ez a második beszélgetés itt az Életre szóló könyvekben. Remélem kellemesen telt velünk ez az óra, és följegyeztetek néhány könyvet, amit érdemes kézbe venni és elolvasni. Találkozunk egy hét múlva.